Szóval, hogyha kedd és második kedd, sziasztok, akkor itt az Árnyék, és itt van velünk a mi producerünk, és szerkesztőnk, és kitalálunk, és az Atya Úristenünk.
Sziasztok, Pek Kristóf vagyok Portsmouthban.
Aztán itt van velünk a Julcsi, egy szigetről, amire végre visszajutott. Azért mondom, hogy végre, mert amikor legutóbb találkoztunk, itt voltál Magyarországon. De most hol vagy, és ki vagy te? Szia!
Sziasztok, Tóth Julcsi vagyok Reykjavikból, Izlandról.
Aztán itt van velünk a francia kastélyából a legnagyobb grófunk.
Sziasztok, Derdák András vagyok, Valdéguálból.
És a sok vidámság után itt van velünk az Ági Jeruzsálemből. Szia!
Sziasztok, Pettik Ági vagyok Jeruzsálemből.
Akit persze a vidámság azért nem vidámság, mert nálad meg ugye iszonyú háború van. Azt mondd meg nekem gyorsan, hogy így tényleg belecsapjunk a legközepébe, hogy én ma olvastam egy ilyen számot, hogy 7800 rakétát lőtt eddig ki a Hamas Izrael felé, hogy én azon gondolkodtam, hogy ez egy olyan brutális mennyiségű szám, hogy honnan az Isten nyilából kerül oda ennyi rakéta?
Ezt mi is szeretnénk tudni, és az Izrael felé kilőtt rakéták egy része visszaesett náluk. Ami több száz rakéta esett vissza, amit ők lőttek ki, ami szintén egy elég masszív szám szerintem.
Ez jó is, hogy ezt mondod, mert hogy a héten volt egy ilyen brutális, hát mondjuk háborúban minden brutális, de hogy volt ez a kórház robbanás, ami ugye úgy indult a történet, hogy azonnal kiadott a Hamas egy közleményt, hogy hát igen, az izraeli bombázások miatt egy kórházat találtak el, és meghalt több száz ember, ez se lehet megmondani pontosan, hogy hányan, ugye, mert nem lehet oda bejutni, és a többi, és a többi. És aztán kiderült, hogy az izraeli erők pedig azt állítják, hogy a nagy fenét, mert hogy a kórház mögötti temető lőttek ki egy rakétát, és az esett vissza a parkolóba tulajdonképpen. És akkor arról beszélgettünk, mielőtt elindítottuk a rendes adást, és nem csak azok hallották, akik előfizetnek nálunk a Patreonon, hogy volt ebből vita is több helyen, hogy hogyan tálalja a sajtó tulajdonképpen az ilyen eseményeket. És én azt kérdezem tőled, Ági, elsősorban, hogy te hogy látod, hogy mennyire tud szakmaian működni egy ilyen felfokozott helyzetben egy sajtó, mondjuk itt Magyarországon?
Hát először is azt gondolom, hogy ha Izraelről van szó, akkor nem a BBC a mértékadó forrás. És ezt most már mondjuk Magyarországon is fel lehetne fogni, és nem is a Guardian. És,
de miért? De miért?
Hát nem tudom, hogy a BBC-nek mi a tulajdonosi mi összetétele, vagy ez hogy van pontosan, mitől antiszemita az a hírforrás, hogy mennyire állami, mennyire nem tudom, de minden esetre
teljesen állami,
ők egy híresen antiszemita hírforrás. Tehát ez nem vagyis vonatkozik az angol mondod, híreikre, vagy mondod, ilyesmi, de Izraellel kapcsolatban a BBC-t mondod, vagy Guardian-t nem érdemes olvasni. Ez ilyen egyszerű.
Most a magyarországi sajtó termékek... A BBC elfogult...
Ha Izraelről akarok valamit megtudni, akkor nem azt olvasom. Most a magyarországi sajtótermékek, az úgynevezett szabad sajtó, a BBC-ből és a Guardian-ből szokott idézni, hogyha Izraelről van szó, és hogyha nem ebből a kettőből, akkor az Al Jazeera-ból. Tehát ez a három hírforrása van a magyar szabad sajtónak. Ez valószínű, hogy nem segíti a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
Csak egy másodperc, csak hogy itt, mint Angliában lévő, hogy meglettem szólítva a BBC által, hogy tehát a Guardian-t azt kipipálom, hogy ott nagyjából rendben van a te megközelítésed, a BBC-nél azért nem pipálnám ki, mert pont ezzel a kórház bombázással kapcsolatosan a világon az első, tehát nem az, hogy bocsánatot kért, hanem a világon az első olyan sajtótermék volt, aki rögtön bocsánatot kért a félretájékoztatás miatt.
A vizsgálatot és például is 44... indított.
Igen. De, és nekem az a furcsa, hogy ugye a 444 átveszi a BBC-től azt a hírt, hogy mi történt, tehát hogy az Izrael bombázta a kórházat, de a BBC-től a 444 már nem veszi át azt, hogy a BBC bocsánatot kért.
Nem, keres egy olyan másik forrást, ami azt mondja, hogy valószínű, hogy fake, amit az izraeli sajtó vagy a honvédség megoszt. Tehát ezt teszi. És ez gáz, szerintem.
Na, hát figyeljtek, azért a BBC védelmébe akartam ezt felhozni, hogy ők azért bocsánatot kértek.
Azt hiszem valami tisztviselő mondta azt a BBC-nél, hogy lehet, hogy ez nem volt helyes, és hogy megnézzük, hogy mi is történt valójában, illetve azért kért elnézést, mert rossz volt a szóhasználat, ha jól emlékszem.
Igen, a Hamaszt például nem tartja, tehát hiába az angol állam a Hamas terrorszervezetként tartja számon már nem olyan nagyon régóta, a BBC nem tartja, tehát nem írja le azt, hogy terrorszervezet a Hamas.
De ma is leírtam.
Ezek ilyen apró izék. Hát mások által igen. Szépnek mondott alapon azt írta, hogy amit a angol állam így hív, de egy harcos, nem tudom milyen egység, tehát nem tudom, ma nem tudom, stúf, mit írt a BBC.
Ma pont olvastam, mert ugye tegnap volt a tüntetés
de olvasol Londonba.
Hát úgy, hogy Google fordítóba. De tegnap volt a tüntetés Londonba.
Ne bántsátok.
És nagyon, tehát ott nagyon odafigyeltek, például, mert azt is leírták, hogy a rendőrök nagyon odafigyelnek arra, hogy Hamas zászlót, ha bár csak valakinek a zsebével meglátják, akkor kiveszik. Tehát az, hogy palesztin zászlóval valaki tüntet, az ellen nem léptek föl, de az, hogyha valaki Hamas zászlóval, vagy a Hamas éltető szavakkal él, az is erről idáig a BBC az korrektül így tájékoztatta, hogy nem tűrik Angliában a terrorcselekményeket, és...
Hát be vannak szarva, gondolom. Tehát én nem hiszem, hogy ez erkölcsi vagy etikai jogból van, hanem inkább félelemből. Tehát ami itt történt nálunk, ez bárhol megtörténhet a világon, azt lehet mondani most. Szerintem. Így két héttel később.
Júlcsi, te mondjuk Reykjavikban, te hogy tájékozódsz erről a történetről?
Én ugyanúgy magyar orgánumokról, meg nemzetközi orgánumokról, tehát azért én is követtem folyamatosan, viszont én most egy kicsit úgy vagyok vele, mint nem tudom, egy átlag magyar olvasó, hogy én kezdek iszonyatosan elveszni most már a hírekben, pontosan ezért, mert hogy azt érzem, hogy annyira szélsőséges kontrasztok vannak egyes cikkekben, meg megszólalásokban, hogy nekem most jelentős gondot okoz kibogozni azt, hogy jelenleg hol tartunk, meg hogy mi történik. Én itt egyébként Reykjavikban azt érzékelem, hogy iszonyatosan odafigyel most az izlandi állam is a történésekre, meg az eseményekre, meg hát igazából most, hogyha kimegyek a ház elé, akkor látom, hogy például a Yoko Ono által emelt Imagine Memorial, az folyamatosan világít, ez egy ilyen olyan építmény, vagy egy olyan performance építmény, ami nem tudom, azt hiszem 27 vagy 47 nyelven lövi így egy fénysugárral az égbe a béke feliratot különböző nyelveken, meg hát folyamatosan ki vannak világítva a templomok, izraeli zászló, Izrael színeibe, szóval itt ilyen nagyon, nagyon erősen látom azt, hogy az izlandi emberek, meg az izlandi állam mennyire foglalkozik ezzel. Egyébként megnéztem azt, hogy az izlandi sajtó hogyan foglalkozik ezzel, és egy ilyen nagyon érdekes, ilyen nagyon erős szenzitivitást vettem észre a cikkekbe, hogy nagyon-nagyon fókuszálnak arra, hogy ténylegesen csak azokat a tényeket közöljék, és se többet, se kevesebbet, ami tényleg igazolhatóan, visszakereshetően úgy volt, viszont cserébe nem tudok meg sokkal többet ezekből, tehát hogy nagyjából egy ilyen általános tájékoztatás van, ami up to date, viszont én jelentősen el vagyok veszve most jelenleg a hírforrások között, úgyhogy jó is, hogy ezekről beszélünk, mert nagyon érdekel, hogy ti hogy látjátok.
Én nem tudom, hogy a BBC közölte azt, hogy hányszor lőtt mondjuk Hamas izraeli kórházra, tehát az Askelani kórház az rendszeresen kap találatot. Azért nem halnak meg benne a betegek, mert a föld alatt is folytatódik a kórház, és azonnal ürítik. Tehát ez, hogy itt nem hal meg annyi ember ezen az oldalon, ezt már múltkor is elmondtam, ez azért van, mert van a légvédelmi rendszer, amire baromi sok pénzt költ az ország, és nagyon sok óvóhely van, és nagyon sok házban van olyan szoba, biztonsági szoba,
igen,
ami kötelező, ha olyan helyen laksz, ami közel van a határhoz, és ezért nem hal meg elég zsidó ezekbe a támadásokba, tehát az a rakéta eső, ami van, hogyha nem lenne légvédelmi rendszer, ha nem lenne óvóhely, akkor sokkal többen meghaltak volna valószínűleg, mint amennyien most majd meg fognak halni a másik oldalon. Az, hogy egy ország, vagy egy állam, vagy egy honvédség mire van berendezkedve, azt gondolom, hogy az önmagáért beszél, és az, hogy a civilek védelme nálunk ezen az oldalon, az egy elsődleges kitűzött cél, azt gondolom, hogy ez sokat elárul erről az országról. Az, hogy a honvédséget úgy hívják, hogy védelmi haderő, az is elég sokat elárul szerintem. De ha megtámadják ezt az országot, akkor védekeznek. És az nekem nagyon érdekes volt egyébként, amikor a Biden azt mondta, hogy Izrael jelenleg Ukrajna. És ezzel úgy körülbelül be is helyezte, azt hiszem, a legtöbb embernek a fejébe azt, hogy most miről van itten, kérem szépen szó. Csak valószínű, hogy ez itt egy sokkal konkrétabban fájó, vagy érdekes pont a világban most éppen.
Hát ezzel azért vitatkoznék, hogy ki, vagy valami, mi a fájó, meg mi az érdekes, mert hát kinek mi éppen.
Úgy értem, az amerikai érdek szempontjából Izrael közel-keleti térségben az egy kiemelt valami lehet talán.
Ugye Amerika nagyon
és
világosan
Ukrajna valószínűleg nem kiemelt Amerikának most annyira abba a térségbe. Így értettem ezt.
Hogy Amerika nagyon világosan is egyértelműen állásfoglalt, és én ezt helyeslem, mert tulajdonképpen én is egyszerűen erre a meggyőződésre jutottam, hogy nincsen más iránytűd ezekben a kérdésekben, mint hogy egyszerűen eldöntött, hogy kinek szurkolsz. Emlékszel-e azokra a vitáinkra, amiket az ukrán háború kapcsán folytattunk, ahol én úgy éreztem sokszor, hogy ott ez az állásfoglalás hiányzik. Én nekem az ugyanolyan világos volt, hogy az iránytű merre áll be, mint ahogy itt világos, hogy ki a rossz és ki a jó ebben a
küzdelemben. Az iránytű nekem is világos volt, én a háború, mint olyan, hogy miért kell megdögleni egy csomó embernek valami hülyeségért, az nem világos számomra, se itt, se ott. Nem az nem volt világos számomra, hogy melyik szerintem az a fél, akinek szívesen drukkolnék. De szerintem a háború akkor is rossz, hogyha tudom, hogy kinek drukkolok, ki a szimpatikus.
Én úgy éreztem, ezek voltak a vitáink, hogy itt volt egy relativizálás, hogy jó, de azért... És
te így érezted, de nem volt. Ez volt a vita tárgya, hogy te valamit éreztél, ami nem volt. Mm-hmm. Ez mindegy.
Szerintem ezt ne nyissuk újra, hanem inkább azt akarom Andis tőled megkérdezni, hogy és akkor hogy néz ki a francia sajtó ez ügyben?
Ugye itt is választjuk ketté a francia államot meg a francia sajtót, mint ahogy Angliában is ez előbb megtettétek. Itt a francia állam nagyon világosan, ugyanúgy, mint a Joe Biden elmondta, hogy mit gondol erről a konfliktusról, a Macron intézett ilyen, az a szokás itt Franciaországban, hogy amikor valami fontos helyzet van, akkor a köztársasági elnök adásunkat megszakítva kiáll a TV nyilvánosság elé, és egy beszédet intéz a Zenizé palotából a nagy érdeműnek, és akkor ez most megint megtörtént, egy negyed órás, 20 perces Macron beszéd volt, ami a kétség legcsekélyebb szikráját sem hagyta felül, hogy mi is a francia állam meggyőződése. Ugye beavatkozni aktívan azért nem fog annyira harcosan a francia állam, mert hát azért ez egy elég érzékeny, hogy mondjam, muszlim többség, ami itten van, akinek szintén nyilván az érzékenységét valamilyen módon kezelni kell. Nagyon furcsa érzés. Most képzeljétek el, hogy nem voltam Montpellierbe már több mint 3 hónapja, és most egy hetet otthon voltam, mert úgy jött ki a lépés, és belefutottam 2 pro-palesztin tüntetésbe, amit természetesen nem hagynak és oszlatnak, de tök szimpatikus fiatal emberek jönnek-mennek palesztin zászlóval a vállukon. Itt a rendőr azt nem veteti le, tehát nincsen ebből atrocitás, meg nyilván...
Angliában is csak a Hamas zászlót veteti le, nem a palesztin.
Aha. Akkor lehet, hogy ez az egyszerű megfejtés. Minden esetre a... Szóval ez, amit a múltkor szálasztunk, hogy a világ és az európai baloldal az hogyan csúszott át ebbe a furcsa, önostorozó, Izrael kritizáló vagy relativizáló izébe, az... Hát igen, szóval itt más szempontból érhető tetten ugyanez a gondolatkör, de valóban én nem tudom előmondnak a te ízlésedhez képest, hogyan tudósít, én úgy látom, hogy nagyjából korrekt, de hát azért nyilván ennek a mainstream baloldalnak megvan ez a problematikája.
És miért csúszott ebbe szerinted?
Hát ebbe volt, ha belegondolsz, ugye ha már Arafathoz visszamegyünk, ugye édes testvérünk, amikor néztünk, hétfő kivételével néztük a tévé gyerekkorunkba a Híradót, akkor édes testvérünket a szocialista országok a keblükre ölelték. És azért
Ebbe és hát amikor ugye az a sztori, azt a sztorit hagyos, ha tegyem gyorsan hozzá sajtótörténetileg, hogy amikor mondjuk a teljes CIA kereste az Arafatot, akkor ugye Krudinek a Lajos csinált vele interjút, tehát hogy, és akkor már hónapok óta keresték, és le akarták lőni, de a Krudinek tudta, hogy hova kell, hiszen Moszkvával együtt jártak egyetemre.
Igen, és szóval... ebbe a ugyanúgy a francia kommunista, és az angol kommunista, és az olasz kommunista testvéreink ugyanúgy kart karöltve ezt ők a mellükre tűzték, tehát a
ez egy szovjet találmány.
A hidegháborúnak az volt ez a terméke, ez a palesztin Arafat féle sztori. És ez itt maradt, tehát azáltal, hogy a nagyhatalmak ezt elkezdték a fejük fölött megpróbálni megoldani, szerintem nem sikerült, Izrael meg az arab világ nem tudja megoldani, főleg úgy nem tudja megoldani, hogy közben fejük fölött szerint, tehát ez az én magánvéleményem, közben fejük fölött azért a nagyhatalmak még megpróbálnak segíteni idézőjelbe, hogy megoldják a problémát, és kurvára nem sikerül. És nekem az egészben amúgy az a furcsa, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy menekülnek ugye Svédországba az arabok nem azért menekülnek Svédországba, mert síelni szeretnének, megtanulni, meg svédül szeretnének megtanulni, hanem azért, de most ezen te röhögsz, de ők azért menekülnek oda, mert Szaúd-Arábiába nem mehetnek. Tehát amikor a szír háború történt, hermetikusan lezárták az arabok a saját határaikat, hogy ide egy kurva szír nem jöhet, a saját testvérem, mert nehogy majd itt terrorcselekményeket kövessen el itt az én kis kedves Egyiptomomban, meg az én kis kedves, mit tudom én, Kataromban.
Érdemes megnézni az egyiptomi elnök reakcióit a mostani lehetséges menekültekre.
Hát
tehát nem a tárt karral várjuk, hát, és Jordániában is van,
de ennek azért, hát más, szóval ennek azért más oka is
logikus
van.
Lenne.
Az, hogy Egyiptom és Jordánia azt mondja, hogy nem szeretne a gázai vezetből újabb menekült
hullámot befogadni. Nem, azt mondják, hogy nem szeretnének palesztin menekültek.
Igen,
mondják.
de ennek az is
egy
oka.
Egy országot mondja Jordánián kívül, aki állampolgárként elismeri a palesztinokat. Egyet mondja.
Jó, bocsánat, de hát Jordánia léte annak köszönhető, hogy amikor felosztották azt a környéket, akkor
de mondjál egy arab országot,
aki
elfogadna egy palesztin útlevelet.
De érted, amit mondok, hogy miért van ez? Hogy ennek mi a történelmi hagyománya? Mert az eredeti felosztásnál, amikor arról volt, hogy csinálunk egy államot Izraelnek, akkor azt mondtuk, hogy oké, a Jordán fele lesz a... Kvázi az lett a Jordánia, az lesz az araboké, a másik fele meg a zsidóké.
Ja, palesztinára.
Hát persze, ismeri.
Figyeljetek, igen. De az eredeti kérdés az volt, hogy hogy kapcsolódik a baloldal ehhez a pro-palesztin cucchoz, és szerintem ezen túl lendültünk, és mi lenne, hogyha...
Ja, visszalendülnék, igen.
Igen, figyelek. Tovább mennénk.
Jó, nem, én kimondtam, tehát én elmondtam a mondókámat, hogy én itt az abban látom a problémát, hogy ez a szocializmusból ez beragadt még úgy az angol, francia, olasz baloldalnak is, mint ahogy a magyar baloldalnak is. Amerikai, hát...
Nem?
Nem tudom.
Ez Magyarországon vagy Kelet-Európában azért van ez a furcsa állapot szerintem egyébként, mert ugye a 20-as, 30-as években, amikor a szociáldemokrata meg a kommunista mozgalom magába szívta a munkásokat, akkor ezeknek a munkásoknak egy jelentős része zsidó volt. És akik ugye nem tudtak a nyilas mozgalomhoz csatlakozni, lehet, hogy akartak volna, de köszöntik, nem kértek belőlük, és ez a furcsa meghasonlás, hogy ugye mondjuk zsidó családként nálunk a bal volt a vezérfonal. Azt megélni, hogy balról lehet antiszemitizmus, ez 50-es években volt először egy ilyen nagy wow a családunkban, és aztán 56-ban volt még egyszer egy ilyen wow, és 89-ben még egyszer, és azóta mindig. És hogy szerintem ez a furcsaság van Kelet-Európában, hogy az, hogy a zsidók ugye baloldaliak voltak mindig, ez például Izraelben nem így van, mert Izraelben egy zsidó lehet jobboldali is.
Júlcsi, neked van erre megfejtésed?
Én igazából csak figyelmesen hallgatlak benneteket, pont azért, mert én megmondom őszintén, hogy én az áldozatokkal voltam elfoglalva, mert erősen érintett vagyok én is ebben, és én próbáltam magamat kordában tartani, hogy egyáltalán tudjam a hétköznapi dolgaimat csinálni, mert nekem közeli ismerős hozzátartozója hát tulajdonképpen mészárlás áldozata lett, és ezt így ennyire testközelből tapasztalni nekem, ez annyira, hát értitek, szóval ezt így megrendülés nélkül nem is nagyon tudok ez most hozzászólni, úgyhogy most csak hallgatlak benneteket.
Jó. Andris, te küldtél nekünk cikket is ez ügyben. Azt hiszem, a Szili írta a 444-en.
Igen, ugyanezt szálasszák szét, hogy mi a története ennek a baloldali pro-palesztin furcsaságnak, amit az Ági mond, hogy ez egy tulajdonképpen KGB-s találmány volt ez az egész ügy, és hogy ebbe valahogy benne maradt a baloldal, és akkor ehhez hozzájön ez a globál tőke ellenes új baloldali hozzáállás, ami ugye a globalizmus ellen olyan szimpatikus dolgokat mondott, és akkor ehhez képest Amerika, meg Izrael, meg a globális tőke képviselői, és akkor ez valahogy úgy átfordul egy ilyen furcsa, nekem nagyon furcsa.
Pedig csak egy nagyon picit kell gondolkozni, hogy az ember így tik-tik.
Ugyanez volt egyébként, amikor nekem ugyanez az élményem volt, akkor amikor a bátyám egy aktuális cigán gimnáziumot csinált Baranya megyében, az volt a neve neki, hogy Kis Tigris. Buddhista alapokon szerveződött ez az iskola, egy cigán lakta faluban, és egyszer csak jobbikos lett a falu polgármestere, és azok valahogy elkezdtek jóba lenni a buddhista főiskolával, és akkor a buddhista főiskola egy ilyen elég vagány, jobbra átott mutatott be. Ugye az a buddhista főiskola, ahol vagy csomó haverunk járt a 90-es években, az ugyanúgy, mint ahogy a nácik felfedezték az indiai gyökereiket, ők is egyszer csak felfedezték az indiai gyökereiket, és akkor ugyanezt mondta szinte szóra a tesó, mint amit most az Ági mondott, hogy csak egy kicsit kell gondolkodni, hogy az ember észrevegye a nácizmus gyökereit, hogy ez a kicsit ezoterikus, kicsit visszanyúlunk a transzcendensbe, és akkor egy ilyen régi jelkép, és nem tudom, tehát, hogy pontosan ki tudja szolgálni ugyanazt az ideológiát is ez a jelképrendszer, ez nekem nem hát szóval, hogy mindent lehet magyarázni mindennel, minden ideológiai várat meg lehet védeni mindenféle oldalról.
Kristóf?
Itt, hogy ebben nem biztos, hogy tehát nem biztos, hogy a nácizmust kell felfedezni. Itt szerintem ez ugyanaz, mint ahogy a MeToo mozgalmaknál is, meg a minden ilyen, így az inga, ez kileng. Tehát és az a baj, hogy ez visszafele is sülhet el, mert például olyan jó lelkű emberkét, mint engem, most a palesztin ügytől egy lépéssel hátrébb léptetnek ez a túllengés, amikor az ember érzi, hogy valami nem stimmel, és azt írtam nektek, hogy én a napokba futottam, nem napokba, hát másfél évvel ezelőtt futottam bele egy Amnesty, tehát úgy jött az e-mail, hogy az Amnesty International gyűjt aláírást az apartheid Izrael kormány ellen a palesztinok megsegítésére. Ez jött másfél éve, és akkor én becsülettel válaszoltam az e-mailre, hogy több információ kéne, mert szerintem ez itt valami nem kerek a történetbe. Hát, akkor jött vissza egy levél, akkor jött, hogy ezért meg azért, mondom, jó, akkor én szeretném ezt megfejteni, ezt a kérdést, és emlékeztek, tavaly nyáron az Ági főnökét meg is interjúoltam, és az volt a terv, hogy az Amnesty International magyarországi vezetője lesz a következő adásba. Hát az annyira bátor volt az a csávó, baszki, hogy hát szerintem két hónapig kergettem, mire azt mondtam, na jó, menj a faszba. Tehát, hogy ő, aki gyűjti az aláírást, és ő mondja, hogy apartheid, majd akkor, aki kiáll és megvédi magát, és akkor mondom, oké, akkor te is mondd el, hogy akkor miért fasiztázod a zsidót, akkor rögtön már ő már nem elérhető.
Ja, azt még azt hiszem, én csak is kiposztoltam, hogy az AI Global CEO-ja az vállalhatatlan.
De várjál, nem állt meg itt a sztori. Most napokban kapok tőlük egy e-mailt megint, hogy írjam alá ilyen kérdéseket, hogy várjál, mindjárt meg is nyitom, tehát már eleve a kérdés...
Nemzeti konzultáció.
Nemzeti konzultáció, öt kérdés.
De miért vagy? De bocsánat, nekem soha nem kérdezem ezt leveleket neked. Mi az Istennek, hogy tele van a...
Azért, mert ha egyszer válaszolsz, nekik utána nem szabadulsz.
De hogy...
Ja, mondom a kérdést, figyelj, várjál, mondom a cseles kérdést. Tehát a foszforbombák használata háborús bűncselekmény, a nemzetközi humanitárius jog megszegése. Igen vagy nem? Hopp! Na most, ha ezt édesanyámnak küldik el, ugye ő egy jó lelki asszony, mit válaszol erre?
Igen.
Igen.
Persze.
Ugye? És akkor onnantól kezdve kiplakátolja a Amnesty International, hogy a magyarok 92%-a elítéli Izraelt, hogy foszforbombát dobál. De én nem anyukám vagyok, és én emlékeztem arra, hogy Szerbiát az amerikaiak bombázták foszforbombával, állítólag ugye az oroszok Ukrajnát bombázták foszforbombával, mondom, hogy valami nem
most stíme. Most le fognak húzni téged az Amnesty listájáról, soha többet nem fognak.
Várjál, írok neki, hogy Kovám, itt valami nem stíme, hogy küld már el nekem ezt a jogszabályt, hogy ebben hol van a háborús bűncselekmény. Akkor erre visszaír, hogy hát nem úgy van, hanem amúgy van, de mondom, jogszabályt. Jó? A 24. e-mailváltásra utána elírja nekem, elküldi nekem 24 e-mailváltást.
Nagyon kitartó. Mennyi időd van neked, Kristóf?
Hát erre volt. És megírja nekem, hogy ez egy vörös kereszt által nemzetközi egyezmény tartalmazza. Hát mondom, bazd meg, de ebben mi a jogszabály? Tehát, hogy ennyire összemossa a történetet, és úgy tálalja, mint ez jogszabály lenne, és akkor utána megnéztem én ezt a vörös kereszt által előírt, amiben nem azt tartalmaz, hogy háborús bűncselekmény, hanem az, hogy hol ne, tehát az, hogy lakóházat ne, falu központ, kórházat ne bombázunk foszporbombával, és ezt kik írták alá? Hát ki nem írta alá, ugye? Hát Izrael nem írta alá. Tehát, hogy ennyi alapvető jogismerete nincsen a csávónak, hogy akkor olyat küldjön el nekem, ami fekszik. Nem, hanem...
Hát nem számít rá, hogy van egy kis gépszerelő Angliában, aki...
Na jó, csak itt mondom, hogy ez visszafelesül el, tehát hogyha engem két évvel ezelőtt megkérdezel, hogy probléma-e az, ami Gázában történik a palesztinokkal, és kéne nekik segíteni, akkor én két évvel ezelőtt azt mondom, hogy probléma, és kéne nekik segíteni.
Tehát segítenek nekik.
Várjál,
tehát
nem arról most azt mondom, hogy ne haragudj, Komám, ne nekem írogassál, baszki, hanem írj a szaudi királynak, írjál az egyiptomi miniszterelnöknek, és engem felejtsél el, és oldják meg ők a problémájukat, amik ők csináltak, és részemről ennyi. Tehát, tehát azt éri el, hogy ez visszafelesül el, tehát ahogy a MeToo mozgalommal is már az embernek csömöre van, úgy ebből is csömöre
én,
van.
Egy kicsit figyelj, sok Kristóf, volt a megtaláltam, a mai adás címét, legyen az, hogy Kristófot radikalizálta a Hamas. Szerintem ez elég jól futna, hogyha ezt adnám címnek a mai adásnak.
Viszont, nem, az Amnesty International.
Nem, az AI az is igen. Tehát az AI az kicsúszott ezzel a civilizált szervezetek
közül.
De hát
már rég, csak most vettétek észre.
Én nekem most érkezett el.
Mert még azt a 88-as emberi jogért koncert.
AI elnökségben, és akkor őket is szoktam kérdezgetni, hogy meddig tart ez, hogy mikor mondtok le, vagy szóval meddig lesz ez vállalható, és ez nagyon zavarba ejtő, ugyanannyira zavarba ejtő, mint rendes baloldalinak ez az egész kérdés. Szóval ez egy... emlékeztek arra, amikor azt mondtuk, hogy a COVID és az oltástagadók, azok egy másik metszete lett a konfliktus halomnak, hogy nem ugyanazokkal, tehát tök meglepő emberek kezdtek el jönni azzal, hogy aha, így volt, aligha véletlen, és akkor mondtak butaságokat arról, hogy miért nem kell beoltani, és nekem itt ebben a helyzetben is tök meglepő, furcsa, más választás, más törésvonalak jelennek meg, mint amit megszoktam.
Az a kérdésem hozzátok, hogy szerintetek az mennyire probléma, szerintem még egy probléma, de mennyire probléma, hogy ilyen alapvető fundamentumok, amikben régen bíztunk, lásd Amnesty International, egyszer csak eltűnik, tehát nem tudsz kapaszkodni belé.
Nagy az probléma.
Időről felül kell vizsgálni azokat a dolgokat, amiket választasz magadnak. Szóval, hogy ez
nagyon nagy probléma. Ha szabad ajánlanom egy másik podcastot, amit... Na mindegy, most legyen.
A halottnak a kócsot majd később nem fogjuk promózni. De
egyébként ez a pont, ahol kell ajánljuk a Bandi halottnak a kócsát, igen, hogy...
Főleg, mert a Júcsi olyan csöndben van, és ott legalább beszél.
Igen, mert...
Igen, én most nagyon... Csak figyellek benneteket.
Jó, ott meg elmondod.
Majd bekapcsolódod.
Itt, itt hallgató, ott viszont...
Jó.
Na minden. Szóval van egy nagyon érdekes
mindig az jövő héten jön ki.
Üdv a Bandinak. Szóval van egy nagyon érdekes beszélgetés a Cseppeli Gyurival, aki nekem tanárom volt a PhD-ba, és előtte meg dolgoztunk együtt, és nem volt, hát hogy mondjam, nem volt felhőtlen a viszonyunk, de rendkívül okos ember, és elmeséli az értékek válságát, mert arról írt most egy könyvet. És az elit hitelvesztéséről is van egy-két nagyon érdekes gondolata, hogy mi történt az elittel, hogy miért szaporodtak el ennyire a Conteo hívő tömegek, és miért lett egyre több ilyen önkéntes proféta, akinek egyre többen kezdenek el hinni, hogy ezt érdemes meghallgassátok, mert kifejezetten jó beszélgetés volt.
Jó!
És visszatérve még csak a baloldalhoz, tehát én még attól még mindig baloldali gondolkodónak tartom magam, csak én nem a faji alapon történő baloldaliságban hiszek, hanem én az osztály alapú baloldaliságban hiszek.
A faji alaphoz mit jelent?
És azért ötünk kívül szerintem egyedül rajtam van csak sarló és kalapács tetoválás, tehát...
Úristen!
Ez igaz.
Úristen.
Ez igaz, arról majd átküldök mindjárt egy jó képet, most láttam.
Meg Marx is van, tehát.
Nem, van rajta egy Marx tetkó?
Igen. És ez négy év után derül ki? Nem, ezt már többször mesélte.
Ezt nem mutattam, van vörös csillag is.
Tetoválásairól szokott szó lenni.
Sőt, egyszer az otthon ülő gyereknek meg is mutatta.
Az én memóriám. Tényleg most már.
Ezért érdemes előfizetni.
Ez borzalmas. Igen. Na, figyeljétek, hogy beszéljünk egy kicsit, mert a múlt héten kihagytuk tulajdonképpen, és mégiscsak azért annak a nagy ellenállásnak, amit a svédek felé mutatunk az ő NATO-tagságukkal kapcsolatban. Szóval mégiscsak volt eredménye, mert mégiscsak jött két Nobel-díj a svédektől, mert annyira beszartak a szerencsétlenek, hogy nem veszük őket föl a NATO-ba. Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy miután... Igen?
És amit a Júlcsi írt, a harmadik nagy Nobel, nem Nobel-díjas, a nagy hír, hogy Pákó magyar állampolgár.
Bizony.
Ő is.
És nem csak Pákó, előtte svéd volt?
Nem csak, nem...
Nem, hanem ez tegnapi az a hír, az a doktor hogy Pákó Albán megszerezte a magyar állampolgárságot, úgyhogy nem csak a focis fickó, ennyire értek a focihoz, látjátok.
Kettő focis is.
Igen, a
kettő most már focis most is. Csak az jelent, hogy fideszes lesz, tehát hogy mikor megy el győzik-e mellét.
Na, és hogy volt a Pákóval, hogy figyeljetek, mert azon gondolkodtam, hogy én úgy emlékszem a feltételekre, hogyha a magyar állampolgár akarsz lenni, akkor alapszinten művelned kell a magyar nyelvet. Ez mondjuk a Pákóra egyre kevéssé, vagy kevéssé.
Vigyázz, az megy neki, szerintem.
Hát állítólag a himnusz
is
elnyomta a bizottság előtt, szóval
azért
el tudom képzelni.
Kivételesen most szerettem volna a bizottságot.
El tudom képzelni a Pákó dialektusban a himnuszt, hogy ez mennyire...
De tök jó, mert szilveszterkor biztos az fog lemenni a tévében, nem?
Új.
Áder János leváltották a Pákóra.
De figyeljetek, hogy azon gondolkodtam, hogy a Rosszit biztosan nem beszéli a magyar nyelvet, ami nem baj, tehát engem ilyen szempontból nem minősítem ezt a dolgot, de hogy a szabály mégiscsak az, ha jól emlékszem, hogy kell az állampolgársághoz magyar nyelvtudás.
És abszolút.
Hát szerintem ilyen B2-es szintű, az megvan neki. Tehát, az az angol, ha ő úgy tud, tehát ő szerintem jobban tud magyarul, mint én angolul, és akkor így.
Na jó, Kristóf, de azért elég alacsonyra teszed a mércét, tehát hogy ezt ha engedjük.
Nem.
Kristóf, szerintem te sokkal jobban tudsz angolul, mint ezt te gondolod.
Pákónak szerintem csak a pronunciation-nel van gondja. Lehet, hogy tök jól tud magyarul, csak a kiejtése nem az igazi.
Úgy rakod.
Meg hát ő nem azon dolgozik, hogy tehát ő neki pont ez a márka jelet.
Ez
tehát
igen,
nem fog
abszolút.
A nyilvánosság, ez lehet, hogy tökéletesen tud magyarul, csak...
Hát olyan, mint a francia Kuki, aki úgy rádiós műsorvezető, hogy nem tudom, 30 éve van itt, és az a védjegye, hogy... Nagyon franciásan beszél magyarul.
Na jó, de akkor a kérdés az az, hogy akkor mihez kötjük a magyarságot? Akkor nyelvtudáshoz ezek szerint nem.
Hát ahhoz nem.
Akkor mihez?
De pedig én a magyarságot csak ahhoz kötöm. Tehát pont a napokban beszélgettünk, hogy mi az, ami hiányzik, tehát itthon beszélgettünk, hogy mi az, ami hiányzik, hogy akkor ugye, miért kezdünk el tolódni Olaszország irányába öregkorunkra, és miért nem Magyarország irányába vissza, és én akkor mondtam, hát nekem ami hiányzik, az pont a nyelv, tehát az, hogy nem tudok elmenni egy színházi előadásra, és erre mondta, hogy amennyit a jár színházba, akkor az annyira nem fog neked hiányozni, de még a lehetősége sincs meg, hogy elmehessek, vagy elgondolkozzak azon, hogy elmenjek egy színházba. Tehát itt van az, hogy nekem a magyarságomba főleg a magyar nyelv, a magyar zene, meg az, hogy magyarul tudok könyvet olvasni úgy, hogy rögtön megértem.
Hát nekem nem
az, az világ a történelmi tudásom szerintem. De az, hogy amikor olvasok, akkor nem kell gondolkodnom, hanem úgy tudok olvasni, hogy rögtön befogadja az agyam, és nem kell átváltanom angolról magyarra.
Júcsi?
Nekem most pont egy tegnapi élmény, hogy ha már így mihez kötjük a magyarságot, hogy mi dögbetegek voltunk most a héten a barátommal, és hát itthon rohadtunk pizsomába, viszont tök fontosnak tartottuk, hogy szombaton, tegnap elmenjünk egy olyan eseményre, amit itteni Reykjavikik is maréknyi magyar közösség tartott, és voltunk október 23-ai megemlékezésen.
Ja, ez és tök fontos, hogy fertőzzük meg a többieket is.
Már nem vagyunk fertőzők, úgyhogy direkt azért is vállaltuk be, mert már tudtuk, hogy bevállalhatjuk. És egyébként nagyon klassz élmény volt egy olyan megvilágításban október 23-át ünnepelni, hogy egyrészt a rendezvényt, aki vezette, összefoglalta az 56-os eseményeket az izlandi magyaroknak a szemszögéből, meg azt, hogy tehát elmesélte, hogy még van olyan néni, aki most is köztünk van, és itt lakik Reykjavikban, és nekem teljesen más élmény volt most így október.
És 56-ban ment Reykjavikba?
Még egyszer?
És 56-ban ment ez a néni Reykjavikba?
Igen, igen, és 56 után érkezett a néni Reykjavikba, és mai napig él és virul, és egy magyar idősek otthonában lakik jelenleg, és tök nagy élmény volt egyébként látni egy ilyen ünnepséget, hogy csak olyan magyarok voltak ott egyébként, akik nagyon stabilan itt élnek már hosszú évtizedek óta, és rengeteg gyerek volt, meg fiatal, akik már effektíve itt születtek Reykjavikba, tehát ők már inkább izlandi gyerekek, mint magyarok, viszont tök érdekes volt, hogy az egyik lány például volt egy ilyen táncos pár, akik latin tánc bemutatót tartottak, mert hogy a latin táncokból magyar fiatalok képviselik Izlandot a világversenyen, és hát tök izgalmas volt, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan fontosnak tartották ezt a megemlékezést, hogy eljöjjenek a szülőkkel, miközben kamaszok, és megtették volna, hogy baromira otthon maradnak, de hogy összességében még az az identitás is, ami nekik van, hogy ők ugye itt születtek, jobban beszélik az izlandi nyelvet, mint a magyart, egyébként tök édesen beszéltek magyarul, mert nagyon, tehát szépen beszélnek magyarul, de nagyon hallatszik, hogy ők már inkább izlandi
magyar akcentus.
Nagyon édes, ilyen manó jellegű magyar, nem tudom ezt szavakba önteni, mint hogyha egy manó beszélne magyarul, nagyon jó pofa. De hogy nekik is fontos volt az, hogy ők eljöjjenek a szüleikkel egy ilyen közösségbe, egy ilyen eseményre, és nekem valahol ez is a magyarság, hogy oké, pont ezt beszéltük a barátommal, hogy baromira nem fogunk magyar közösségbe feltétlenül járni, mert nem azért költöztünk el Magyarországról, hogy feltétlenül magyar közösségbe járjunk, viszont az ilyen események, meg az ilyen élmények, azok nekünk is fontosak, szóval ezért nekem valahol
ebben van. A Kristóf átmegy az út túloldalára is, hogyha magyarokat lát a környékén, tehát én értem, hogy nem akarsz.
Egyébként kézzétek, egy tök érdekes volt, mert járni. Hogy rendesen izgultunk, és nem tudom ezt elmagyarázni, de hogy az volt az érzésünk, hogy idegesek voltunk, hogy basszus, most itt érteni fogják, hogy mit beszélünk, és hogy magyarok közé jövünk, és volt egy ilyen tök durva, ilyen kognitív diszonancia, hogy itt most nem angolul kell beszélnünk, és bármilyen amit mondunk, ezt érteni fogják, szóval így egy más viselkedés kellett teljesen, mert ugye annyira megszoktuk, hogy angolul kommunikálunk egész nap, és mi egymás között tök nyugodtan beszélgethetünk magyarul, mert a kutya se érti, mert itt azért Izlandon nagyon kevés számú magyar ember él, és nem futunk bele abba, hogy mint bármelyik másik európai országban, hogy mész az utcán, beszélsz magyarul, és valaki ráciázik, tehát itt azért ez nem jellemző, úgyhogy kellett egy egészen más mentalitás ahhoz, hogy bemenjünk október 23-ázni. Nekem valahol a magyarság az nagyon ezt jelenti, meg hát mint magyar szerzőként nekem azért rohadt fontos az, hogy én magyar olvasóknak írok továbbra is, tehát hogy én nem véletlenül követem az otthoni kulturpolitikai, meg kulturális eseményeket, meg teljesen képbe vagyok mindennel, mert hát én magyar olvasóknak dolgozom, és nekem ők a szívem csücskei, függetlenül attól, hogy hol lakom. Szóval nekem ez nagyon...
Jó, Andrist akarom kérdezni, hogy te például mondjuk ezt a két Nobel-díjat, ezt magyar Nobel-díjnak mondod, vagy külföldön élő magyarok Nobel-díjának?
Azt hiszem, hogy magyar Nobel-díjnek mondom egyszerűen, és nincs. Szerintem ez egy művileg gerjesztett problematika. Ez az egész ugye a 19. században született meg ez a nemzetállami elbeszélés, aminek teljesen világos az oka és a narratívája és a létrejöttének értelme, de szerintem ez elmúlt ez az idő, egyszerűen ezt meghaladtuk. Tehát ahogy a 18. század vége előtt nem volt értelme nemzetekről beszélni, mert nem voltak nemzetek, hiszen városállamok voltak, ugyanúgy szerintem most meg már olyan kicsit annak kronisztikus arról beszélni, hogy mi a magyar és mi nem, és sokkal inkább gondolom magam európainak ilyen szempontból sokkal fontosabbnak élem meg ezt a dolgot, és van egy, átküldtem nektek adás előtt egy karikatúrát, azt esetleg ki is rakhatjuk, hogyha gondoljátok, mert azt nekem nagyon pontosan leírja ezt a fajta izét, hogy amikor két hegy van egymással szemben egy vízzel elválasztva, és akkor lehet utálni a másikat, és akkor a mi áldott hazánkkal szemben az ő barbár szemétdombjukkal, amit az ő gonosz zsarnokuk vezet szemben, ami dicső vezetőnkkel, és a többi. Szóval, hogy ez a fajta... Ez ugyanaz, mint a foci, kinek szurkolunk, meg a... Én ebben nem sok különbséget látok, és ezt persze hozzá kell tegyem, mert most ránéztem az Ágira, hogy ez békeidőben igaz, amikor föl lehet oldódni egy nagyobb egységben, és senki nem fenyegeti a határainkat közvetlenül, akkor ez tud lenni, és aztán majd most befejezem, ezt szerintem válaszoltam a kérdésedre, de van még egy idézetem, amit mondanék nektek, amit az én egyik, vagy hát tulajdonképpen egyik legjobb barátom, a Zsófi küldött nekünk arról, hogy mi is a baj a külföldre szakadt magyarokkal. Azt írja Zsófi, hogy most olvasta Krusovszkinak az új könyvét, amit szemlézett a Telex talán, és úgy szól az idézet, hogy és ezt most küldi minden árnyék podcastosnak, aki elmegy onnan, ahol felnőtt, gyakran azt hiszi, hogy amit hátrahagy, az óhatatlanul pusztulni kezd, leromlik, összedől. Ez azonban a lélek önvédelmi működése csupán egy hamis illúzió a túlélés érdekében. Semmi nem omlik össze, minden éli tovább a maga életét, de hát milyen elviselhetetlen gondolat már az, hogy a helyeknek nincs szüksége tovább ránk.
Jogos.
Nem, én ebben maximálisan nem értek egyet ebben az idézettel, csak...
De azért van, de ez ugyanaz, hogy
Dénes ugye Debrecenből jött el.
Hogy?
Semmi, csak azt mondtam, hogy a Dénes ugye Debrecenből jött el, tehát hogy azt hiszem erre vonatkozik ez a könyvében ez a rész.
De még visszatérve, hogy magyar-e a Nobel-díj, tehát ez olyan, hogy az is vita kérdésem, és a Szoboszlai lő egy gólt, akkor az most magyar gól, vagy manchesteri gól? Vagy amikor a Fiamék csapata megnyerte az angol bajnokságot, akkor magyarok nyerték meg az angol bajnokságot, vagy egy magyar fiú, aki csapattag volt, egy angol csapatban nyerte meg az angol bajnokságot. Tehát ez ugyanaz, hogy a Katalin is egy amerikai csapatba kutatott, és az amerikai csapat két tagja kapta meg a Nobel-díjat.
Igen, de szerintem...
És van egy magyar Nobel-díjasunk, de nem Magyarország. Tehát ez olyan, hogy most csak azért néztem, hogy kíváncsi voltam, hogy néztem a híreket, és kíváncsi voltam, hogy milyen október 23-ai beszédek voltak otthon, mert ezt teljesen leragadtam, és milyen híren akadt meg a szemem. A Magyar Úszószövetség elnöke szerint Milá Kristóf tartozik Magyarországnak, ezért komoly edzésbe kell állnia. Na, tehát...
Ú, nekem erre most két dolog is eszembe jutott, mert szerintem amúgy az is befolyásolja ezt, hogy a kifelé menő hírekből egy-egy ilyen eredménynél mennyire van hangsúly azon, hogy az elért eredmény mögött milyen nemzetiségű ember áll. Mert most például pont említettem ezt a táncos pár példáját, hát itt a kutya nem tudja mondjuk egy ilyen világversenyen, hogy amúgy azok a fiatalok magyarok, mert Izland színeiben indulnak el, de most egy Karikó Katalin esetében azért ez egy eléggé tárgyalt téma, hogy ő egyébként magyar, és egyébként meg külföldön érte el ezeket a sikereit, szóval véleményem szerint nagyon befolyásolja az, hogy milyen mértékben helyeződik hangsúly a nemzetiségnek a tényére, hogy mennyire igen, foglalkoznak ezzel.
Megint egy podcastból idézeket, a Hajdú Szabit hallgattam, mert ugye most autóztam kétszer, és akkor ilyenkor podcastot hallgatok, hogy a Hajdú Szabi fejti ezt ki, hogy ő neki semmi köze igazából ahhoz, hogy őt magyar alkotónak sorolják-e be, vagy nemzetközinek. Már régen nem magyar pénzből forgat, de igen, amikor elnyeri a Kállói-Jali Filmfesztivált, akkor egy politikus azonnal kipattan a mikrofon elé, és elkezdi azt mondani, hogy mi magyarok nyertünk Károly-Liváriban egy fődíjat.
Hát igen, ezért mondom, nyertünk, hogy szerintem nagyon, nagyon befolyásolja ezt, hogy mennyire van narrálva. Igen, hogy mennyire van narrálva ez a nemzetiségi kérdés.
Kinek és hogy mi lenne, hogyha végre az egyént helyeznénk előtérbe, és azt mondanánk el, igen, hogy XY elérte ezt az eredményt.
És mellesleg és, magyar.
És mindegy lenne, és ugye onnantól kezdve, hogy ki számít magyarnak, ezt már többször meséltem, ugye egyik déd nagyszülőmnek se volt anyanyelve a magyar, különböző nemzetiségekhez tartoztak. Nem tudom, hogy én miért számítok akkor magyarnak igazából, tehát mi bennem a magyar, hogyha minden felmenőm nem magyar, és ezzel nem vagyok egy egyedülálló mutatvány, mert körülbelül a 9 millió magyarországi magyarból 8,5 millióval ugyanez a szitu.
Hát igen, bizony.
Hogy a dédszüleim mindenki... valahonnan. Tehát ha jól sejtem, akkor 1222-es tatárjárásban a magyarok meghaltak mind, és akkor betelepítettek oda mindenféle embereket. És aztán az 1870-es években, tehát a kiegyezés után divat volt Magyarországra menni iparosként például, és akkor szépen ottan benépesítették aztán azt a területet igazából. Szerintem azért nem nagyon vannak vérmagyarok.
Hát a másik meg, sokan, amit a Kristóf mondtál az előbb, hogy ki tartozik kinek, nem tudom, kit említettél az előbb, mert most...
Egy magyar úszót, aki most ugye depressziós, tehát kiégési akartam, problémái vannak, és nem akartam, úszik, és akkor ő már tartozik.
Na igen, szóval hát, erre akartam ki reflektálni, hogy emlékezzetek vissza a Shaolin Sándorékra, hogy mi volt az a balhé, meg rengeteg ilyen történet van, hogy akkor, hogyha valaki, mit tudom én, kiszáll valahonnan, akkor ő már tartozik a hazájának. Én konkrétan a saját bőrömön tapasztaltam ezt meg, mert amikor én elköltöztem Magyarországról, és erről kvázi így adtam közleményt, hogy akkor ez van, hogy így frankon elhagyom a hazámat, és azért hagyom el, mert a kata miatt kivéreztettek, akkor nekem aztán ömlöttek a levelek, be is írtam egyébként a műsor szerkezetbe, vagy a műsor tervbe, hogy én nagyon erősen tapasztalom azt, hogy van egyébként Magyarországon, nem tudom, hogy máshol így van-e, de hogy Magyarországon effektíve van egy olyan réteg, vagy egy olyan ember közösség, akik azt vallják, hogy ha te elhagyod a hazádat, akkor te már biztosan nem vagy magyar, és hazaáruló vagy, stb. És nekem nagyon keményen meg lett mondva, hogy akkor én, nekem a kedvenc egyik ilyen mondásom az volt, hogy akkor én fizessem vissza az államnak a taníttatási költségeket, hogy azt a tudást én most elviszem külföldre, és ott kamasztatom.
Amit a zsebedből fizettél, nem?
Amit egyébként a zsebemből fizettem, mert sosem...
Mert te tandíjas voltál.
Igen, hát én tandíjas voltam. Abszolút, én abszolút tandíjas voltam. A másik meg az, hogy leadtam-e az állampolgárságomat a határon, amikor kiköltöztem, és számtalan ilyen levelem van, és nagyon-nagyon sok, de úgy képzeljétek el, hogy itt több száz emberről beszélgetünk, akik itt levelet írtak nekem, hogy milyen szinten vagyok én hazáruló, hogy gondolom én azt, hogy én elköltözök. Miközben egyébként válaszolgattam nekik, hogy egyrészt Európai Uniós jogom bárhol élni az Európai Unió területén, meg amúgy is, tehát, hogy srácok, miért nem költözik mindenki oda, ahova szeretne? Tehát, hogy attól nem gondolom, hogy az identitás vagy a nemzetiség megkérdőjeleződik. Szóval nekem ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy ezt folyamatosan olvasom egyébként minden ilyen jellegű hírnél, tehát minden Nobel-díjasok esetében, mind sportolók esetében, akik külföldön élnek el, vagy külföldi nemzetiségként érnek el Magyarországon sikert, hogy nagyon megy ez, hogy az már hazaáruló, aki nem
ott nem tudom. A figyelmedet a vezetéknevedre, hogy nem annyira magyar.
Az meg a másik, pláne, hogy egyébként full svábok voltak az én dédszüleim is, akik németül beszéltek.
Mondom, hogy neveink alapján valahogy egyikünk se tűnik olyan magyarnak, ez a László is olyan
felvett. Mi a László? Jó.
Én ez olyan, mint amikor valakit karácsonynak hívnak, az nagyon gyanús, nagyon gyanús. Amikor egy ünnepről vagy elnevezve.
Én amúgy ezzel mindig rögök, hogy kikinek tartozik, és mindig úgy tűnik, hogy mert hogy a magyar állam kifizet az én oktatásomat, nem. A magyar állam a édesapám által elvégzett munka után befizetett adóból fizette ki az én oktatásomat, és én ezzel idegesítem az otthon maradt ilyen jellegű barátaimat. Ezek nem
milyen
a fasiszták,
vannak,
akik ugyanezt mondják, hogy adjam le az állampolgárságot, meg ilyen hülyeséget, de ezek nem a fasiszta barátaim, ezek a másik barátaim. És nehogy ők magukra vegyék, csak azért jelzem.
És, mert ők hallgatnak minket.
Hogy az a idegesítem őket, én már pedig csak azért, nem azért fogok hazavenni Magyarországra nyugdíjasnak, hogy már haza szeretnék, mert hogy bosszantsam őket, hogy amit én befizett, nem, én 25 évet lehúztam Magyarországon, 25 év munkaviszonyt, azt befizettem 25 év után az adót, az a rész az jár, és ezt én ki is szeretném használni, és nem fogom engedni, hogy ez jó magyar szokás
ezért
szerint.
Tart itt édes hazánk, mert ilyenek vagytok ti, ezt gondolom róla.
És a másik, hogy
fizetős képzésbe jártam.
Ami miatt még mindig mondják, az, amit nem értenek, hogy lehetek baloldali és monarchia párti, és hogy miért lóg Ferenc József a nappalimba, mint baloldalinak, de mert ugye én osztály, tehát én nem állam formában vagyok baloldali, hanem
osztály
formában vagyok baloldali, mert hogy az én családom az tipikus monarchiai, tehát ez a trieszti ősök, a felvidéki, tehát a kassai ősök, a bécsi ősök, és hát szerintem olyan ősöm nincs is, aki a mostani Magyarországon
de egyébként
született. Ennyi.
Magyarországon születtek sokan, de a mostanin egy sem.
Hát amikor Viktor kevert fajozott, én azért röhögtem ezen nagyon, mert hogy tényleg akárhol ledobsz egy követ bárkinél, tehát hogy tényleg órákig lehetett tárgyalni, hogy mi az, hogy tiszta magyar, tehát könyörgöm, tehát már honfoglaláskorban visszamegyünk, megnézzük, hogy miféle népek keveredtek kikkel, hát elég
és,
gyorsan kiderül.
És Móron de... születtem, gondolj bele, Móron. Azért... Móron születtem.
Azért az én miniszterelnököm azért mondott egy sokkal jobb definíciót egyébként erre, ugye, hogy az a magyar, akinek az unokája is magyar, és én ezzel így van, úgyhogy én ezzel tökéletesen egyet tudok érteni.
Nekünk sokkal szelidebben mondták ezt annak idején, az elköltözéses felelősséget. Nekünk annyit mondtak, hogy az értelmiség felelőssége, hogy az, hogy mi értelmiségiként elköltözünk abból az országból, hogy ez nyomalatba, hogy egyszerűen ez szemétség, hogy ahelyett, hogy ott tovább folyatnánk át a kultúrát, meg a minden jóságot, ott és adnánk tovább, és ebbe nevelnénk bele a gyerekeinket, hogy ezt elviszük, tehát elviszünk 4 olyan gyereket, akinek lehetősége lett volna, hogy ott elérjen valamit, és egyébként az iskola, ahonnan elvittük őket, ami egyik ok volt, hogy nem tudtuk tovább fizetni azt a bődületes tandíjat az iskolába, akkor az igazgató azt találta mondani, hogy neki személy szerint úgy érzi, mint iskolaigazgató, hogy felelősség, hogy ezek a gyerekek ott érettségizzenek, és arra az iskolára szálljon majd az ő mindenféle fénysugár, amit ők majd elérnek az életbe, mert hogy négy baromi tehetséges gyereket viszünk el a suliból. És ez nagyon megmelengette azért a szívemet, hogy egy olyan oktatási intézményben tudtuk jó ideig járatni a gyerekeinket, ahol az igazgató úgy gondolkozott a gyerekekről, hogy ők egy ilyen jövőbeli befektetés.
Igen.
És azért ez, és az mondjuk ez a fajta számonkérés, ez valóban szíven ütött, szóval, hogy én megfosztom azt az országot ettől a hat embertől, aki valami olyasmibe tevékenykedik, ami lehetne jó.
Ezt én is adom, ebben lehet menni, igen. Ez valóban igen. Értelmes párbeszéd.
Jó, hát csak adnának, csak ha lenne, látnának, tehát én mindig mondom, hogy a Lilia, ő hazaköltözött és visszaköltözött, tehát hogyha látna esélyt arra, hogy ott lenne jövő, akkor nem jött volna
hát
vissza.
Hát ez az. Na itt van a kulcs tehát... szerintem.
Mert... Szerintem a gyerekek közül, szerintem egy csomóan fognak időt Magyarországon élni, mert ahol fölnőttek ott szülőként, például kisgyerekes létben, simán el tudom képzelni, hogy oda mennek. Tehát, hogy nem...
Meglátni is erre példát amúgy elég gyakran.
Nekem abban sok melón van, hogy mind a kettő legyen nekik, ne az legyen, hogy az egyik vagy a másik, hanem hogy megértsék, hogy mind a kettő, és ezt használják is rendesen.
Hát erre mondom én, hogy szóval... európainak hívom én ezt az én olvasatomban.
Igen, nagyobb egységben kell gondolkodni.
Ha visszautalhatok, most még egy podcastot meghallgattam, az Azariák, volt időm, és ő most európai turnéba kezd. Nem a jelenséget akarnám szálazni, hanem azt, hogy aki most 20 éves, annak tök természetes, hogy elkezd összerakni egy európai turnét, kimegy a Eurosonicra, a Showcase-re, ott fölfigyelnek rá az angolok, mert tehetséges, mert érdekes, mert jó, mert nemzetközileg eladható, és abból lesz egy nemzetközi karrier, tehát hogy túl vagyunk ezeken a nemzeti határokon már. És hogy ez milyen jó? Mert ez új lehetőség.
Igen. Pláne, hogy az új generációk, tehát tényleg az alfa generáció, meg a felettük lévők abszolút mértékben, például ők nemzetközi híreket, meg nemzetközi tartalmakat fogyasztanak. Tehát nem az van, mint mondjuk az én generációban, mert én Z-s vagyok, hogy nekünk az angol nyelv ismerete, meg az angol betöréssel, az angol oktatással, nekünk is el kellett kezdeni nyiladozni a világ, de nem olyan formában, hogy a nulladik perctől mi ebben nőttünk föl, mint a mostani gyerekek. Mert egyébként én például az Ágira még bocsi rácsatlakozva, hogy én például tök komoly felelősségemet érzem abban, hogy bár én rohadtul haragszok az otthoni rendszer, jelenlegi rendszerre, meg arra is haragszom, hogy miért kellett nekem eljönnöm, de egy tök komoly felelősségemet érzem abban, hogy ha én itt leszek anyuka, akkor én effektíve magyar gyerekeket akarok nevelni, a magyar népmeséktől a Mézga családon át, mindenen át, meg a magyar népdalok éneklésével, mert én azt gondolom, hogy az a gyerek, hogyha egy olyan alapot kap, amiben ez a magyar nemzeti identitása ismerté válik számára, és képben lesz az, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy mi a magyar kultúra, akkor majd ő kamaszfejjel el fogja dönteni azt, hogy milyen mértékben érdeklődik ez iránt, és van-e kedve Magyarországon élni egy kicsit. És mi beszélgettünk erről sokat a párommal, hogy mi simán hazaköltöznénk azért, mert mondjuk a gyerek azt mondja, hogy figyelj, most akkor ki akarom próbálni, hogy milyen Magyarországon gimibe járni. Simán azt mondanánk, hogy oké, akkor let's go, csináljuk, vagy menjél, mit tudom én, egy Corvinusra, vagy ahova
akarsz. Arra a két hétre, amíg a gyerek egy magyar gimnáziumba akar járni, és simán hazajöttek, nem gond, a visszafelrepjét is meg tudom.
Jó, igen, de hogy csak arra akartam ezt kihegyezni, hogy például most, amikor tegnap voltunk ebbe a magyar közösségben, nekem nagyon-nagyon érdekes volt azt látni, hogy a full Izlandon született magyar gyerekek milyen elképesztően képbe vannak a magyar történelemmel, full képbe vannak például az 56-os eseményekkel, 14 éves gyerekek, tehát hogyha most megnézzünk egy átlag magyar 14 éves gyereket, aki világéletében Magyarországon élt, ott született, ott nőtt fel, megállítod az utcán, hát hány ilyen videó van, hogy mit ünneplünk október 23-án, nem tudnak rá válaszolni. És tök érdekes volt, hogy ezek az itt született gyerekek, ezek képbe voltak az irodalommal, képbe voltak a történelemmel, és van egy ilyen tök erős...
fontos.
Igen, mert hogy a szülőknek ez fontos, igen. És én azt gondolom, hogy a magyarság az valahol baromira, hogy mondjam... Azt akarom mondani, hogy a külföldre költözött magyaroknak van egy, szerintem egy olyan skillje, hogy pontosan azért, mert hogy elhagyta a hazáját, tök mindegy, hogy mennyire mérges rá, mint mondjuk én, de sokkal erősebben dolgozik benne az, hogy megtartsa azokat az értékeket, meg hagyományokat, mint ahogyha egyébként Budapesten marad.
Mert jövő magyarjait neveljük.
Hát amúgy igen, abszolút. És én is egy abszolút egy baloldalian gondolkodó embernek tartom magam, de teljes értékűen azt gondolom, hogy én tudja, hogy az az anyuka leszek, aki a őzgidácskasettes utát fogja mesélni, meg az összes többit, mert szerintem ez nem tudom, ez így annyira alap, hogyha már eljöttem otthonról, akkor...
Hát a gyerekekkel beszélgettünk, és ők is mondták, hogy ők azt nem tudják majd, hogy tudnák azt megoldani, hogy olyan 4-5 éves korig az ő gyerekeik azért Magyarországon nőjenek föl, mert látva, tehát azért szép Anglia,
az
szép Anglia,
de
azért látod az aggó gyerekeket, akkor egy kicsit azért hátrább hőkölsz, mert kurva kemény világot tudnak csinálni. Más stílus, más kultúra, el kell fogadni, ők is látják, az én gyerekem is látják, hogy mennyire kis burokba voltak otthon, hogy utána mi lesz ebből 10 év múlva, azt nem tudom, hogy ez a burok még létezik-e majd 10 év múlva Magyarországon, vagy ugyanolyanok lesznek a magyar gyerekek, mint az angol gyerekek, majd elválik, de ők pont ezen agyalnak, hogy nagy valószínűséggel nem magyar anyuka lesz, tehát hogy dumálja meg az angol feleségével, hogy figyelj cicám, akkor kicsit el kéne mennünk Budapestre. De maga a gondolatfelvetés is érdekes volt nekem, hogy a kölkök ezen gondolkodnak, és ugye azért az úgy jó.
Emlékeztek, amikor évekkel ezelőtt szálasztuk azt, hogy ki hogy költözött oda, meg hogy került oda arra a helyre, ami... És akkor én elmeséltem nektek, hogy milyen tudományos alapon választottuk ki a Montpellier-i bázisunkat, és akkor azt is meséltem, hogy nekem a határok azok szuper szimpatikusak, és szerintem ez a fajta gazdagság a külföldre költöző magyaroknak rendelkezésére áll. Azt mondtam példaképpen, hogyha Mantomba vagy Nizzába laknánk, akkor ott még lenne rendes olasz kávé, de már lenne rendes francia croissant is. Szóval, hogy ezekből ki lehet venni mindig a jót. Ez egy gazdagság, csak azt akarom mondani.
Srácok, azzal, hogy a Kristófnak akadozik az internetellátása, kihasználom az alkalmat, hogy én most még elmondjam a kedves hallgatóknak, akik ideig eljutottak, hogy van nekünk az Árnyék Facebook közösség nevű Facebook csoportunk, ahol egyre többen vagyunk, gyertek oda, és egyébként én nem is lennék megsértődve, hogyha mondjuk nyílne egy topik, ami erről szól, hogy ki hogyan éli meg a magyarságát, és hogy miben látja azt, hogy magyar, hogy erre a vitára ti is csatlakozatok rá, mert szerintem ez egy tök termékeny és érdekes cucc volt, azért nem szóltam közben egyébként. És egyébként meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez volt mára az Árnyék, jók legyetek, a Kristóf még akar valamit mondani. A
szakadó interneten mellett, tehát akkor egyrészt halottnak a kócs a héten Júlcsival fog egyszer menni.
Nagyon jó, hogy beszélgettünk, úgyhogy hallgassátok meg.
Ne feledkezzünk el bezzeg a svédekről se, és akkor még a Bandinak még van valami, vagy még a Derdák akar valami podcastet ajánlani, akkor hajrá.
Igen.
Kastély podcast.
Kastély podcast,
nincs.
Igen.
Én azt mondom,
és a 3 órás podcast a héten jön ki a harmadik része, tehát azt is ajánlom mindenkinek.
Jó, akkor nézzétek meg az Editben fölvett Egri János beszélgetését a feleségemnek, mert kurva jó lett. Annyira okos ez a bácsi, 86 éves, hogy nem hiszitek el. Na, szóval akkor szevasztok, 2 hét múlva találkozunk, jók legyetek.
Sziasztok!
Sziasztok.